Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Hare Krisna, köszöntöm a Civil Rádió hallgatóit itt a Górangában, a védikus kultúra műsorában. Ugye mi minden második héten pénteken 4:00 és 5:00 között vagyunk hallhatóak. A mai műsort egy Budapest kulturális vérkeringésébe jól beilleszkedő fesztiválról fogunk beszélgetni, mégpedig a Rátajátra, vagyis Szekér Karneváról. 19. alkalommal rendezik meg, évről évre, minden évben július környékén. Ennek a fesztiválnak a történetéről, jelentőségéről és a programokról beszélgetünk. Beszélgető társam Isvara Krisna Prabhu, Krisna hívő lelkész. Haribol, köszöntelek téged!
Hare Krisna, én is üdvözöllek, Misi, és a kedves hallgatókat is, tehát a témánk a Szekér Fesztivál.
Első kérdésként hadd tudjam meg, hogy vajon a Krisna hívők miért döntöttek úgy, hogy egy ilyen tradíciót vezetnek be a nyugati világban? Ugye most mondtam, hogy 19 évvel ezelőtt kezdődött először Magyarországon, de a 60-as, 70-es évektől a nyugati világban ez már egy elterjedt fesztivál. Miért pont ezt választották?
A Szekér Fesztiválnak a története nagyon szorosan összefonódik a nyugati Krisna hívő mozgalomnak, vagy világegyháznak a történetével. Az 1960-as évek végén egy lelki tanítómester, Észi Bhaktivedanta Swami Prabhupád, azzal a nagyra törő misszióval indult el Indiából, hogy a saját vallását és az őseinek a vallását, ami sok ezer évre nyúlik vissza, bemutatja a nyugati világnak. És 70 éves korában néhány dollárral a zsebében áthajózott az óceánon, és hát egy éven keresztül Amerikában gyakorlatilag teljesen eredménytelenül próbálta bemutatni az akkor már lefordított védikus könyveket. De egy év után valahogy hirtelen berobbant a dolog, egyre több érdeklődő csatlakozott hozzá, és a nagy lelki erejének köszönhetően elkezdték követni a tanításait, többen úgy teljes időben csatlakoztak egy mozgalmat, egy egyházat, és aztán később egy világegyházat hoztak létre. És Prabhupádnak a különlegessége az volt, hogy ő nem csak egy filozófiát tanított, hogy mond valami elvont, érdekes teóriát az embereknek, hanem mindennek gyakorlati következménye volt. Szóval egy ilyen kulturális átültetést végzett, hogy ezt a Vaisnava hagyományt, ami a hinduizmusnak mondhatni a fő vonulata, ezt olyan módon hozta át nyugatra, hogy a híveket nem csak egy ilyen intellektuális átváltozásra késztette, hanem az életmódjuknak, a táplálkozásuknak és az ünnepeiknek a megváltozását is előidézte. És a Szekér Fesztivál, ez a Vaisnavák számára, Krisna hívei számára az egyik legnagyobb ünnep Indiában. Szóval Prabhupád már mikor kisgyerek volt, akkor rendezett ki saját szekérfesztivált, Jagannath fesztivált, kis szekere volt arra, kis mini isten szobrokat ültetett, és az utcájában felvonulást rendezett a gyerekekkel. Szóval Prabhupádnak az álmának a része volt, a tervének a része volt, hogy ezt a több ezer éves tradíciót meghonosítja nyugaton. És amikor elég érett lett a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezete, betűszóval az ISKCON, akkor 1969-ben először San Franciscóban megrendezte ezt a fesztivált. Ugye akkor még nem is ilyen hagyományos szekér volt, hanem csak egy nagy teherautónak a platójára rakták rá a murtikat, az istenségszobrokat, azt díszítették föl, és akkor ilyen lassú lépésbe a hívők táncával kísérve úgy haladtak. Aztán ez ott egy hagyomány lett, és hogy egyre több és több helyen jöttek létre Krisna központok, templomok, ugye olyan 500 helyen van a világon Indián kívül az ISKCONnak, a Krisna hívőknek temploma, akkor a legtöbb nagyvárosban bevezették ezt a szekérfesztivált, ugyanúgy, ahogy a Krisna hívők ismertek arról, hogy rendszeresen énekelnek az utcán, hogy ételt osztanak, hogy a védikus irodalmat terjesztik. Ez is részévé vált az imidzsnek, a Krisna hit nyugati megjelenésének, a Jagannath Ráthajátra, vagyis a Szekér Fesztivál.
Ugye a vallásos ünnepek általában mindig valamilyen történéshez kapcsolódnak. Gondolom ez a Ráthajátra esetében is így lehet. Miből ered ez a tradíció?
Vannak nagyon ősi történetek Krisnának egy formájával kapcsolatban, akit úgy neveznek, hogy Jagannath. Jagannath szó szerint azt jelenti, hogy az univerzum ura. Tehát ez Istennek egy neve, Istennek egy formája, és van egy egészen részletes sztori arról, hogy ez a forma hogyan nyilvánult meg a világban, hogy vált láthatóvá, érzékelhetővé az emberek számára. Nem mondom el részletesen a történetet, de egy Indrajumna nevű királynak a történetéhez kötődik, aki megbízott egy nagyon különleges képességű szobrászt, akiről azt mondják, hogy a félistenek szobrásza, hogy ezt a formát tegye láthatóvá a számára. És ugye ez a szobrász heteken keresztül dolgozott, ugye az volt az egyetlen kikötése, hogy a király nem nyithat rá, csak akkor, amikor ő azt mondja, hogy teljesen kész van, akkor láthatja ezeket a murti formákat. De a király nagyon türelmetlen volt, így két hét után a 14. napon berontott a műhelybe, és akkor meglátta ezeket a csodálatos formákat, míg tulajdonképpen Jagannath, aki Krishna, a testvére, Baladév, és a huguk, Subhadra, mint három ilyen hatalmas mosolygó arc úgy néznek ki ebben a formájukban. Azt mondják, hogy ez az, amikor Isten és a társai, ez a forma, amikor határtalan szeretetet és extázist éreznek a híveik iránt, akkor öltik fel ezt a hatalmas mosolygó formát. Azt is mondhatnánk, hogy ez az eredeti smiley. Szóval Jagannathnak az arca, hogyha valaki akár csak rákeres a neten, ugye Jagannath, ha úgy angolosan vagy szanszkritosan J-vel az elején írják, Jagannath, akkor lehet látni két nagy hatalmas szem és egy mosolygó száj. Szóval akkor benyitott oda, Indrajumna Maharaj látta Jagannathnak a formáját, de nem volt teljesen kész, ugye a végtagjaik nagyon kicsik voltak, de akkor aztán Jagannath beszélt hozzá, és mondta neki, hogy ne aggódj, mert ez a mi eredeti formánk, és ebben a formánkban így jelenünk meg, hogy a végtagjaink nem annyira hangsúlyosak, de mivel én Isten vagyok, mondja Jagannath, én nekem nem is kell elmenni sehova, nem kell nyúlnom sehova, mindenütt ott vagyok egy időben. És akkor Indrajumna Maharaj egy hatalmas templomot építetett Jagannath számára, ahol évezredeken keresztül, évezredek óta imádják. Ma a leghíresebb temploma Jagannathnak egy olyan városban van, amit éppen róla neveztek el, Indiában, a bengáli öbölnek a partján, Jagannath Puri városában. Ez egy zarándokhely is, én magam is jártam ott egyébként. És hát az érdekessége, mondjuk úgy, hogy keserű érdekessége ennek a helynek, hogy ma egyfajta ilyen hindú kaszt felfogás miatt nem engedik be a nyugati látogatókat a templomba. De hála Istennek, hála Jagannathnak, Jagannath néha kijön a templomból. Ugye van egy nap az évben, az ottani szekérfesztiválnak az ideje, amikor a murtikat leveszik az oltárról, ezeket az Isten szobrokat, felültetik egy hatalmas szekére, nem is egyre, hanem ott három külön szekér van a három formának, és több milliós, több tízmilliós tömeg hömpölyög, hogy kíséri ezt a fesztivált, és énekelve áthúzzák Jagannath Purin belül egy másik templomba. Ugye a teológiai háttere az ennek az ünnepnek, hogy ha valaki az év során nem látogatta a murtikat, nem nézte meg Istent, akkor Isten kijön, hogy megmutassa magát, illetve hogy ő lássa a híveit.
Nagyon sokszor említetted most ezt a murtis kifejezést, vagy szobrok, Isten szobrok. Azt gondolom, hogy talán nem én vagyok az első, aki megkérdezi ezt, és nyilván ezt különböző éllel is tehetik az emberek, hogy Krisna hívők esetleg bálványimádók, vagy hogyan tekintetek ezekre a szobrokra, vagy Isten formákra. Én azt gondolom, hogy ez talán sok zavart okozhat, hogyha ebben segítenél esetleg, hogy hogyan kell ezt értelmezni.
Nagyon mély teológiai háttere van a murti imádatnak a Vaisnava hagyományban. Nyilvánvalóan nem lehet akármilyen formát úgy imádni, mint Isten. A védikus írások azonban azt mondják, Isten maga azt mondja ezeken az írásokon keresztül, hogy azért, hogy az emberek meg tudják közelíteni őt, ezért bizonyos formákat elfogad. És hogyha a hiteles szentírásoknak a leírásai alapján egy arra felhatalmazott, tiszta életű brámana, pap Murti Faragó elkészíti Istennek a formáját, akkor ennek a tiszteletén keresztül Isten elfogadja az imádatot. Srila Prabhupád egy olyan egyszerű hasonlatot használt erre, mint hogy nem mindegy, hogy hova dobjuk a leveleinket. Ugye lehet, hogy bedobom az utcán egy szemetesbe a levelet, amit írtam neked, nem fogod megkapni, nem jut el sehova. De hogyha egy erre hitelesített postaládába dobom, megcímezve Szabó Mihály részére, akkor el fog jutni hozzád. Szóval a Murti egy olyan forma, amit Isten elfogad, és mint egy teljes értékű képviselője. A Murtit, ezt az Isten szobrot, az indiai hagyomány úgy tekinti, mint Isten maga. És hogyha belegondolunk, hogy mi ugye anyagba zárt lelkek, akik érzékekkel rendelkezünk, milyen korlátokhoz vagyunk kötve, akkor ez nagyon hasznos a számunkra. Mert Istenről gondolkodni, Istent szeretni, Istenhez viszonyulni, nagyon nehéz, hogyha Isten csak egy elvont teória, egy elv a számunkra, vagy valami személytelen felhő. Szóval ezek a murti formák egy segítséget nyújtanak éppen az érzékekkel, anyagi érzékekkel rendelkező lelkek számára, hogy megpillanthassák az Úrnak a formáját, mert hogy eredetileg is Istennek van egy lelki formája, és ez az anyagi forma, a murti forma annak a mintájára készül. És akkor ezen keresztül valaki közelebb kerülhet Krisnához, és kifejlesztheti a szeretetét. Szóval a murti forma egy segítség a hívő számára, hogy építse, fejlessze a szeretetét Isten iránt.
A július 8-án megrendezendő szekérkarneváról beszélgetünk itt a Civil Rádióban. Talán egy kis fesztiválzenével hozzuk meg a kedvet, és utána folytatjuk ezt a témát.
Hare Hare,
Hare Hare,
Folytatjuk a Górangát, a védikus kultúra műsorát itt a Civil Rádióban. Egészen 5 óráig hallhatnak minket. Isvara Krisna Dász a vendégünk. A július 8-án megrendezendő, most már hagyományos 19. alkalommal, úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy meghatározó eleme lett a nyári budapesti fesztiváloknak, kulturális fesztiváloknak a Rátajátra vagy Szekér Karnevál. Azt tudjuk, hogy július 8-án, most egy pár technikai információt hadd kérdezek tőled is, Isvara, honnan indul, milyen programok lesznek, mi az útvonal, mire számíthatunk?
Igen, tehát még több mint egy hónap van, tehát júliusról beszélünk, de azért beszélünk róla, mert az előző éveknek a tapasztalata az volt, hogy nagyon sokan csatlakoznak ez a felvonuláshoz olyanok is, akik nem Krisna hívők, egyszerűen csak a hangulatát szeretik, és hogyha nem tudtak róla időben, akkor hibáztattak bennünket, hogy nem hirdettük eléggé. Úgyhogy most jelezzük mindenkinek, hogy július 8-án számítsanak majd erre a nagy felvonulásra, ami a Hősök teréről indul, tehát mondhatni, hogy egy ilyen klasszikus felvonulási útvonalat jár be. Az Andrássy úton megy végig, az Erzsébet tér érintésével a Széchenyi téren, vagyis a Roosevelt téren keresztül, és végül a Vörösmarty térre érkezik meg a menet. Azon a napon, ami egy vasárnapi nap, július 8-a, délelőtt 11-kor indul a menet, és hát nem lehet egész pontosan kiszámítani, de 1 és 2 óra között szoktunk megérkezni a Vörösmarty térre, ahol pedig egész estig tartó indiai fesztivál és vásár várja az érdeklődőket.
Most egy kicsit visszatérnék egy inkább ilyen teológiai, filozófiai oldalra. Ugye elmesélted a történetét, hogy milyen ősi gyökerei vannak ennek a fesztiválnak Indiában, és volt egy érdekes dolog, amit mondtál, hogy Isten ilyenkor kijön a templomból. Azok számára, akik hát nem látogatják őt nap mint nap. Ez gondolom valamilyen áldásos dolog lehet, hogyha erről egy kicsit beszélnél, hogy miért fontos ez, miért tartjátok ti fontosnak, és hogyha valaki ellátogat, akkor milyen lelki haszonra tehet szert?
Hogyne, hát Istennek a formáját látni, az egy tudattisztító, tudatemelő, a szívet tisztító élmény. Valaki ilyen formában kapcsolatba kerül az Úrral, és ezt mindenki megtapasztalhatja, aki részt vesz ezen a fesztiválon. A Szekér Fesztiválon olyan különleges lehetőségek adódnak még például, hogy az ember húzhatja Jagannathnak a szekerét. Ugye ez hatalmas kötelek vannak a szekér elé fogva, kötve, tehát, de nem állatok vagy nem gépek húzzák, hanem az emberek maguk húzzák, és a hagyomány szerint azok, akik megérintik ezt a kötelet, vagy segítenek húzni Jagannathot, azok felszabadulnak az anyagi létnek a terhei alól és a múltbeli karmikus visszahatások alól. Szóval, hogyha valaki csak szeretne javítani a sorsán, már akkor is érdemes egy kísérletet tenni és megérinteni Jagannathnak a kötelét. Emellett az a szokás Indiában, és ezt is gyakoroljuk itt Magyarországon is, hogy Jagannathnak, Krisna ezen formájának, bárki hozhat ilyenkor ételeket. Természetesen vegetáriánus, tiszta vegetáriánus ételeket, és nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelni, mintha mondjuk valaki egy templomi konyhába akar belmenni, ahol csak avatott brámanák, papok főzhetnek, nagyon szigorú rituális tisztasági előírások szerint. Tehát, hogyha valaki vegetáriánus ételeket, vagy csak gyümölcsöt, vagy süteményt, vagy virágot akar hozni Jagannathnak, akkor erre is van lehetőség ott ezt fölajánlani, és azok, akik valamilyen kis ajándékot hoznak, kapnak egy jegyet, egy igazolást erről, és miután ezeket az ételeket felajánlják Istennek, ugye akkor ez az étel megszentelődik, úgy nevezik, hogy praszádam, aminek megint egy nagyon különleges lelki felemelő hatása van, akkor ezért a jegyért cserébe lehet kapni ilyen megszentelt, felajánlott vegetáriánus ételeket. Egyébként a legnépszerűbb sátra ennek a fesztiválnak ott a Vörösmarty téren, ez maga a ételsátor szokott lenni, a vegetáriánus gasztró sátor. Egészen hosszú pultot kell ott létrehoznunk, ami roskadozik a különböző ételféleségektől, főttételek, sós, édes csemegék, hűsítők, mindez egy indiai verzióban, szóval ilyen gasztronómiai élményként is egy érdekes tapasztalat. Amellett vannak sátrak, ugye Krisna völgy bemutatkozik azok számára, akik még esetleg nem jártak ott Somogyvámoson. Van egy könyves sátrunk a védikus irodalom köteteivel, keleti ajándéktárgyakat, indiai ajándéktárgyakat lehet kapni. Van egy életmód központunk, ennek a termékei, könyvei szintén hozzáférhetők, vagy biokozmetikumok, szóval sok-sok látogatás van, és ezzel párhuzamosan előadások.
Elég sok időnk van, azt gondolom, hogy a technikai információkat elmondtuk. Mégis valami megragadta ezen túl az agyamat, hogy mondtad, hogy ha valaki megérinti ezt a szekeret, akkor javíthat a sorsán, kvázi a karmáját tisztíthatja. Erről azt gondolom, hogy lehet, hogy érdemes lenne a hallgatóknak egy pár dolgot elmondani, hogy a Krisna tudatos filozófia vagy szemlélet hogyan tekint az életnek erre a fejezetére. Mi az, amit bűnnek, mi az, amit jó cselekedetnek lát, mi az, amire azt gondolja, hogy az emberi élet célja, és hogy hogyan lehet ezt elérni.
Közismert kifejezés ma már a karma, ugyan tőlünk függetlenül is, de az eredete ennek az egész koncepciónak a védikus írásokban gyökerezik. A karma annyit jelent, hogy az ember minden tettének van egy mélyreható következménye. Nem csak a per pillanat látható következménye, hanem egy olyan erkölcsi jellegű következménye, és az emberre valamikor visszaköszönnek a tettei. A jó tetteknek, szemet szemér, fogad fogér, ugye, hogyha egy kifejezéssel kell élni. Amit az ember másokkal tesz, vagy ahogy a világhoz viszonyul, előbb-utóbb azzal találkozik ő maga is. És mivel a védikus megközelítés szerint mi, mint lelkek, már sok ezer élet óta élünk itt a világban, te is, Misi, meg én is, akkor nagyon sok mindent elkövettünk. Jót is, rosszat is, szóval mondhatni, hogy egy ilyen nagy karmikus batyú van a hátunkon, és időnként ebből a batyúból kiugrik valami, vagy egy kis kalapács, vagy valami, és akkor fejbevág bennünket, vagy éppen megjutalmaz valamiért. Ugye ez az, amit úgy nevezünk, hogy ilyen váratlan sors események. Nem értjük, hogy miért nem következik a konkrét előzményekből, de vagy valami szenvedés ér bennünket, vagy valami váratlan boldogság. Ez a védikus filozófia szerint a múltunknak a következménye, hogy a jelenlegi sorsunkat a múltunkkal építettük. De ennek van egy olyan következménye, hogy ezek a tettek, amiket elkövetünk, és a visszahatások ide láncolnak minket a világhoz, szóval, hogy meg kell, hogy kapjuk őket. És ezért a hinduizmusnak gyakorlatilag minden irányzata egyetért abban, hogy az emberi létnek az egyik célja, vagy a lelki fejlődéshez az egyik első lépés, hogy az ember váljon szabaddá a karmájától. De ez nem olyan egyszerű dolog, ugye, mert ezt a batyút nem tudjuk csak olyan egyszerűen leszerelni magunkról, mert úgy hozzánk van nőve, mint a bőrünk, mert mi magunk csináltuk azokat a dolgokat. Szóval ahhoz, hogy valaki megtisztuljon a karmikus hatásoktól, a saját karmájától, ahhoz valamiféle lelki tevékenységet, lelki gyakorlatot kell végezni. És vannak, akik hajlamosak erre, hogy mondjuk naponta meditációt végeznek, ugye mi személyesen a most hallott mantrát ismételjük, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ezeket a szavakat úgy írja le a védikus irodalom, mint ilyen ellenállhatatlan isteni energiával feltöltött szavak, isteni nevek, amit ha valaki rendszeresen ismétel, akkor ez igen elpusztítja a múltbeli bűneinek a hatását, és ugyanakkor felébreszti benne azt az eredeti szeretetet, amit valaki érez Isten felé és minden élőlény felé. Tehát ez nagyon dióhéjban a filozófia. Így tudunk megszabadulni a múltbeli tettek hatásától, elkezdeni visszaépíteni az Istennel való kapcsolatunkat, és a védák szerint a happy end az az, hogyha az életünk végéig olyan mértékben mentessé válunk a anyagi világhoz fűződő kötelékektől, anyagi és mentális kötelékektől, hogy nem kell újra megszületnünk. Szóval a védák szerint lehetséges az, hogy a lélek visszatérjen a lelki világba, visszatérjen az örök otthonába, visszamenjen Istenhez, és ott egy örök, örömteli, tudással és boldogság teli létet tapasztaljon.
Azt hiszem, hogy talán logikailag lehet érteni azt a gondolatot, amit mondasz. De nyilván az emberek jelentős része azért nem tudja ezeket a mantrákat mondogatni, hiszen egyéb más feladata is van. Hogyan lehetséges egy hétköznapi ember számára mégis valamilyen módon az élet tökéletessége felé haladni? Mert azt elhiszem, hogy egy világtól elvonult szerzetes sok mindentől le tud mondani, ha tetszik, úgy letisztítja a karmáját, de hát az emberek jelentős részének erre egyrészt nincs is lehetősége, és talán képessége sem. Tehát, hogyha az Isten iránti szolgálatot valaki nem tudja ilyen intenzíven csinálni, akkor mégis milyen lehetőségei vannak egy átlagember számára, hogy valamilyen pozitív képet lásson, ne pedig csak a bűnbeiben süllyedjen el.
Értem a kérdésedet, de egy kicsit vitatkoznék is vele rögtön. Azt mondod, hogy az átlag ember ezt hogy csinálja? Hát nálam átlag ember ebbet nem kell keresni, szóval én is ugyanúgy ennek a világnak a szülötte, neveltje vagyok, csak a felfogásomat egy kicsit megváltoztattam, gondolkodtam a dolgokról. Aztán természetes, hogy van valaki valamilyen élethelyzetben, vagy nem vállal olyan elkötelezettséget, de valahol mélyen mindenkinek el kell gondolkodnia arról, hogy milyen kapcsolatban van ő Istennel. De hogyha elfogadjuk Istennek a létét, ami számomra mondjuk úgy egy ilyen tény, egy nyilvánvaló alapkiindulás, akkor óhatatlanul felvetődik, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele, és mit teszünk ezért a kapcsolatért. Szóval azt mondod, hogy erre nincs idő, hát jól tudjuk az ilyen időmenedzsment kurzusokból, hogy arra van idő, amit az ember fontosnak tart. Tehát a prioritásokról van szó, hogy mi a legfontosabb az ember életében. Szóval, hogyha így lelki szemszögből nézzük, hogy minden anyagi dolgot végül is elveszít az ember az élete végén, a családtagjait, a pénzét, a bankszámláját, a házát, a kocsiját, tehát a léleknek egy dolog marad meg az életéből, az a lelki fejlődés, az a lelki tisztulás, amire ebben az életében szert tett. Azt tovább viszi a következő életbe, de a kocsiját, bankszámláját, az ismerőseit, azt nem viszi magával. Szóval, hogyha ilyen szemszögből közelítjük meg, akkor ez egy top prioritás, ez a legfontosabb dolog az életben, hogy valamit lelkileg fejlődjünk. És ez persze nem azt jelenti, hogy most mindenkinek szerzetesnek kéne lennie, ez természetesen nem megvalósítható és nem is cél, hanem mindenkinek meg kell találnia azt, hogy a saját adottságait, képességeit, lehetőségeit hogy tudja olyan módon alkalmazni, hogy az őt közelebb vigye Istenhez, hogy építse a kapcsolatát Istennel. Mondjuk a Ráthajátra fesztivál, a Szekér fesztivál éppen egy ilyen lehetőség. Valaki eljön, és akkor végez valami kis szolgálatot. Igen, egyszer egy évben eljönni csak, és adni egy pár szem gyümölcsöt Istennek, nem egy nagy erőfeszítés, de örök lelki haszna van, hatalmas lelki haszna van. Vagy van egy támogatói vacsoránk a Szekér fesztivált megelőzően, ugye, mert ezt a szekeret, ez körbejárja Európát, ide kell szállítani valahonnan, az egész rendezvénynek van egy nagy költségvetése. Szóval, hogyha valaki azt akarja támogatni, július 5-én lesz egy ilyen szekérfesztivál támogatói vacsora, ahol egy ilyen pár ezer forintos belépőért cserébe egy érdekes kulturális műsort hallgathat és elfogyaszthat egy nagyon fenséges vegetáriánus vacsorát. Szóval ezek nem nagy dolgok. Az emberek egyébként is meghívják egymást vacsorára, és egyébként is elmennek fesztiválokra és programokra, szóval ez a szekérfesztivál igazán egy szórakozás. Igazán azért szeretik, azért annyira népszerű, mondjuk úgy, hogy a krisnásoknak egy ilyen emblémája manapság, hogy átvonulunk a városon ezzel a hatalmas színes szekérrel, és több ezer ember csatlakozik hozzá csak azért, mert érzik ennek a békés célját, a jó hangulatát, a politikamentességét, a szeretetét, ami ezt olyan elsöprően áthatja. Szóval ilyen dolgokat meg tud bárki tenni, és aztán aki megérzi ennek az ízét, az megtalálhatja a módját, hogy csempészi bele ugyanezt a hangulatot, ugyanezt az érzést a mindennapjaiba is. Ugye ételt ajánlani Istennek nem csak a szekérfesztiválon lehet, hanem valaki otthon is gondolhatja azt, mielőtt megeszi az ételét. Kedves Uram, tiéd ez a világ, köszönöm, hogy ezt adtad, kérlek fogadd el, visszaajánlom neked. Szóval van millió kis apró lehetőség, amit megragadhat valaki, ahogy ennek a tisztulásnak az útján haladhat. De némi tájékozódás, vagy úgy is mondhatnám, hogy némi oktatás szükséges ehhez, hogy ez hogyan valósítható meg. Szóval néha hallunk az Isten szeretetről, vagy vallásokról, de ahhoz, hogy valaki valóban közelebb kerüljön Istenhez, mondhatni, hogy egy szinte tudományos részletességű folyamatot kell követni. Az Isten szeretet az nem csupán egy ilyen szentimentális érzés, amit én most leakasztok a fogasról, és akkor a földhöz vágom magam, és akkor én most már szeretem Istent, hanem egy folyamat, ahogy az ember az ön szeretettől, az önzéstől eljut, vagy halad az önzetlen szeretet irányába, ami egy sokkal boldogabb érzés. És hát ennek nagyon sok részlete van, de mondjuk kiinduló pontnak lehet ajánlani egy fesztivált, vagy lehet ajánlani könyveket, Srila Prabhupádnak a könyveit, amik ezzel a témával foglalkoznak, és onnan ki kiválaszthatja, hogy mi az a módszer, ami az ő személyiségéhez, élethelyzetéhez közel áll, és tudja alkalmazni.
Amíg hallgattalak, azon gondolkodtam, és ez most nem tartozik végül is a műsornak a témájához, de valahogy úgy fogalmaztál, hogy Istennek a létezése számodra tény. Na most azért ezt én tényleg érdekel, hogy mi volt az, ami téged ennyire meggyőzött. Tehát a hited, mi az, amitől ennyire szilárddá vált? Te milyen okokat tudsz felhozni? Nagyon sokszor az emberek, tudod, úgy gondolják, hogy van hitem, vagy nincs hitem. Azt nagyon nehéz megszerezni. Vagy nem igazán tudjuk a módját. Nálad ez hogyan működött?
Nálam két irányból is megerősítést nyert Istennek a léte. Az egyik az értelmi vonulat, a másik az érzelmi vonulat. Szóval a számomra mondjuk úgy nyilvánvaló, hogy egy ilyen szervezettségű világ nem létezhet egy felsőbb akarat, egy felsőbb értelem nélkül, ami ezt megtervezi és létrehozza. Nem létezhetnek ilyen élőlények. Szóval nincs olyan anyagi folyamat, akármennyi időt adsz neki, ami létrehoz egy embert. Ugye az az elképzelés, amit mondjuk ilyen nagyon földhöz ragadt materialisták vallanak, hogy először volt a hidrogén, és akkor abból más elemek, és akkor a bolygók valahogy kiformálták magukat, aztán az élet létrejött, aztán a fajok, és akkor minden csak úgy véletlenül történik. Szóval ez azt mondaná, hogy ha hidrogént sokáig magára hagyjuk, akkor ember lesz belőle. Ugye ez abszurdum, tehát én nem vagyok hajlandó ilyen abszurditást még komolyan se venni. És a másik, az érzelmi oldal, amikor én mondjuk úgy én őszinte istenhívő emberek közelébe kerültem, hallgattam az éneküket, mondjuk Hare Krishna mantrának az éneklését, az előadásaikat, láttam az életvitelüket, megéreztem, hogy itt van egy másféle erő, működik egy másféle energia, ami nem ebből a világból származik. És az megérintette a szívemet, és aztán voltak olyan elrendezések az életemben, amiket megint nem tudok a véletlennek tulajdonítani, hanem csak annak tudom tulajdonítani, hogy egy legfelsőbb személy, ki figyelemmel követi a világ eseményeit, figyelemmel követi az én nagyon erőtlen törekvésemet, hogy közelebb kerüljek hozzá, ő belenyúl az eseményekbe, elrendezéseket tesz, és az ilyen jellegű események nagyon megerősítették a hitemet. Szóval azt szoktam mondani néha az ilyen kétkedő barátaimnak, hogy én nem egy vallást gyakorlok, hanem én tesztelek egy hipotézist. Szóval a védáknak van egy hipotézis erről, hogy van egy ilyen nagyon jó szándékú, jó indulatú, legfelsőbb lény, és hogyha valaki a megfelelő módon közelít hozzá, akkor ő visszajelez. Szóval én tesztelem ezt a hipotézist, és azt tudom mondani, hogy az elmúlt 20 évben csak pozitív visszajelzéseket kaptam.
Hát köszönöm szépen, Isvara. Ugye a mai műsorban a Jagannath Fesztiválról beszéltünk, július 8-án lesz, hogy talán arra még megkérnélek, hogy nagyon röviden így a műsor vége felé mondd el újra, honnan, hova jut el a fesztivál, milyen programokkal várjátok az embereket, hol lehet rá jelentkezni, hol lehet erről több mindent megtudni.
Így van, tehát a fesztivál résztvevői mindenkit szeretettel várnak július 8-án, tehát a jövő hónap 8-án a Rádha Játra Szekérfesztiválon. Ez délelőtt 11 órakor indul a Hősök teréről, onnan vonul végig az Andrássy úton, és végül megérkezik 1 és 2 óra között a Vörösmarty térre. Aki részletesebb információt szeretne tudni, az a szekérfesztivál.krisna.hu oldalon bőséges információkat kap ennek az eseménynek a történetéről, lefolyásáról, színpadi programjáról, sőt, még az ételekről is, amiket ott meg lehet majd vásárolni.
Köszönöm szépen is, hogy eljöttél. Legközelebb 2 hét múlva lesz Góranga itt a Civil Rádióban. Mindenkinek addig kellemes időtöltés. Hare Krishna.
Góranga.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.